És hát remélhetőleg most már tényleg ott van a vonalban Plecser Tamás, az Erste Olaj és gázipari elemzője. Szervusz, jó napot!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Most kivételesen nem olaj- és gázipari témáról fogunk beszélgetni, hanem az ezüstről. Az ezüstnél látszik azért az elmúlt időszakban, hogy ez is felfelé megy. Az aranynál azért volt egy nagyobb árzuhanás még múlt héten, pénteken. Ha veszik, akkor miért veszik most jobban az ezüstöt?
Hát ugye itt ennek több oka van. Valóban egyébként az utóbbi időszakban elkezdtünk, vagy én személy szerint elkezdtem érdeklődni más nyersanyagok iránt, és nagyon úgy tűnik számunkra, vagy számomra is, hogy jó pár ilyen nyersanyag nagyon izgalmas lehet. Talán az egyik legizgalmasabb az az ezüst, ami két ok miatt emelkedik. Egyrészt ugye tekintjük őt az arany kistestvérének, tehát ez is egyfajta nemesfém, és ennek megfelelően van egyfajta ilyen kereslet, ugye az ékszerészek, illetve a nemesfémet befektető telek részéről. Másrészt az ezüstnek az aranyjal szemben van egy nagyon komoly ipari felhasználása, ami ráadásul javul is. Van ugyanis egy nagyon jó tulajdonsága, az, hogy jól vezeti az áramot és tükröződik. Ez pedig olyan felhasználásokban különösen előnyös, mint az elektronika, vagy éppen a napelemek. Különösen az utóbbi, tehát a napelemek felfutásában látunk mi nagyon nagy fantáziát, ugyanis ide elég komoly mennyiségű ezüstre van szükség. Másrészt ezekbe az alkalmazásokban felhasznált ezüstöt nagyon nehéz később kivonni, mert van rá technológia, csak nagyon drága, tehát tulajdonképpen ez eltűnik a piacról. És ha megnézzük egyébként az elmúlt 4 évet, jellemző módon az ezüst bányászat mértéke, az nem tudta fedezni azt az ezüst keresletet, ami az ipar, illetve az ékszer és befektetési célú kereslet volt, tehát 4. éve tulajdonképpen a felhalmozott ezüstöt használjuk folyamatosan.
Az ezüstnél igaz az, mint ami a réznél, hogy nagyon-nagyon nehéz új bányát nyitni, tehát hogyha még meg is van a fogalmazunk úgy gyanú, hogy egy lelőhely nagyon gazdag lett ezüstben, komoly procedúra megnyitni egy bányát?
Igen, ez pontosan ugyanígy van, tehát itt is egy 10-15 éves procedúra. Éppen most néztem egy kanadai céget, ez a Kure Mining, akiknek van egy nagyon jelentős felfedezésük és lelőhelyük, ezt 2010-es évek elején fedezték fel, úgy néz ki, hogy az idejébe tudják megnyitni a bányát, tehát több mint 10 év kutatás és fejlesztés után. Ami egyébként az ezüstnél még egy nagyon érdekes dolog, hogy az elsődleges ezüstbányából nagyon kevés van. Általában az ezüstöt a cink, az ólom, vagy éppen az arany melléktermékeként termelik, tehát ugyanaz az ért bányászata során vonják ki. Ezért bizonyos értelemben a keresletre nem feltétlenül reagál maga a termelés, hiszen elsősleges kitermelés az nem az ezüstről szól a legtöbb esetben, hanem mondjuk más anyagokról. Úgyhogy ez bizonyos értelemben nagyobb teret ad akár a jelentősebb áremelkedésnek is.
Említetted azt, hogy évek óta nem fedezi a keresletet a kínálat. Mennyire nem fedezi? Nagy a szakadék közte?
Hát igen, ez egy jelentős, tehát egy olyan 5-10%-os különbség van. Van egy Silver Institute nevű szervezet, ami egyébként ezt figyeli, és hát ő szerintük most már lassan kezdne elfogyni ez az elfekvő befektetési célú ezüst, amit ugye ennek a kereslet kínálat okozta különbségnek a pótlására használnak fel a felek. Hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyre kevesebb olyan szabad ezüstkészlet van, ami felhasználható lesz mondjuk ipari célra, miközben ugye a napelemek iránti globális kereslet és ezeknek az előállítása folyamatosan nő.
Csak bányaipari vállalatokon keresztül lehet kereskedni az ezüstre, még az árupiaci kereskedési lehetőség mellett, vagy van más cég vagy cégtípus is, amit érdemes az ezüsttel kapcsolatosan figyelni?
Nem, hát léteznek olyan ETF-ek, illetve olyan befektetési eszközök, amelyek közvetlenül magát a fémnek az árára lehet ugye spekulálni, hasonlóan az aranyra. Mi egyébként ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy maguk a bányászati cégek lehetnek inkább izgalmasak. Néhányat ebből egyébként megnéztünk, és fel is van az Erste Marketen magán, hogy melyik cégek ezek, és folyamatosan írunk ezekről. Az a tapasztalat egyébként, hogy ezek árazásiban kedvező cégek, Egyébként hadd mondjak egy ilyen szakmai érdekességet. Kicsit utána néztem, hogy mik a legfontosabb tényezők ezeknél a vállalatoknál. Ebből a szempontból vizsgáljuk ezeket a cégeket. Három dolgot emelnék ki. Egyrészt a menedzsment minőségét, a lelőhelyet, illetve a pénzügyi helyzetét a vállalkozásnak. Tehát amikről eddig írtunk, azok ebből a szempontból egyébként mind nagyon érdekesek. Tehát valószínűleg mindegyikük, ha emelkedik az ezüstára, akkor ebből nyerhetnek.
Egy picit fogalmazunk úgy fémet váltva, mi újság a részpiacán? A reszet úgy is szokták bemutatni, mint az az árupiaci termék, ami iránt, hogyha megnő a kereslet, az biztos előjele a gazdasági növekedésnek. Mi a helyzet most a rézzel?
Ez valóban így van, tehát a réz volt a legjobb indikátor annak, hogy hogyan alakult a gazdasági konjunktúra. Azonban a résznek a szerepe valószínűleg bővülni fog. Ugye a rézre elengedhetetlen szükség van az elektrifikációhoz. Elektromotorok, transformátorokban gyakorlatilag pótolhatatlan a réz. Más alkalmazásokban például alumíniummal lehet pótolni, de a legfontosabb elektromos berendezéseknél gyakorlatilag csak a réznek vannak olyan tulajdonságai, amelyek alkalmassá teszik ezt a fémet arra, hogy felhasználjuk. Na most a réznél is hasonló a helyzet, hogy kínálati oldal nagyon rugalmatlan. Az elmúlt 10 évben például csak néhány bánya nyílt globálisan, miközben például a keresleti előzések szerint 2040-re közel megduplázódhat a réz iránti kereslet. Tehát én azt gondolom, hogy a részben is egy nagyon komoly felmeneteli lehetőség van, pont a rugalmatlan kínálat és a nagyon gyorsan növekvő, elsősorban a zöldítés miatt megjelenő kereslet miatt.
A réz az jobbára Ausztrália és Kína?
Nem, azért ebből van bőven mindenhol a világon. Dél-Amerika egyébként a legnagyobb termelő, tehát például a Chile. Van mindenhol ezekből. Itt a probléma az, hogy ezeket engedélyeztetni nagyon nehéz. Egyre nehezebb általában mindenhol. Ugye ennek azért nagyon komoly környezetvédelmi vagy környezeti hatása van egy ilyen bánya nyitásának. Nagyon komoly vízfelhasználással bír magának a fémnek az olvasztásához, meg rengeteg energia kell. Ha megnézik a hallgatók egy rézbányát, ha beütik a keresőbe, hát azért az nem a legkörnyezetbarátabb eljárás, illetve hát ugye hatalmas kráterek keletkeznek, hatalmas területeket tesztünk egy ilyen bánya, tehát ennek azért nagyon komoly vonzata van.
Hát mi magyarok tudjuk, hogy akár egy aranybánya is komoly károsító lehet, ha más nem a tiszai ciánszennyezés miatt. Tehát egy nagyon komoly környezeti standardnak kell, gondolom én, megfelelni. Ritka földfémek vagy más fémek esetében is érzékelhető a technológiai váltás, tehát az, hogy egyre inkább az elektromosok felé mennek el a meghajtásban is, illetve hogy különböző megújuló energiák kerülnek előtérbe?
Igen, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a teljes fém spektrumon keresztül mindenhol egy nagyobb keresletet tapasztalunk, és hát valószínűleg ez a keresletnövekedés fenn fog maradni. Tehát van egy nagyon komoly fejlődés ilyen értelemben a világban. Elindult egy komoly keresés, ugye éppen a napokban volt hír, hogy Norvégiában például találtak egy jelentős forrást, ami ritka földfémeket tartalmaz. Nagyon komoly tőkebefektetésekre lesz szükség ebbe az iparágba, én azt hiszem. És ami nagyon lényeges még az, hogy ezeknek a fémeknek a felfutásához ilyen komoly idő kell. Tehát legalább egy 5-10 év kell, hogy a bányászati szektor fel tudjon futni. És ez pedig én azt gondolom, hogy egy komoly áremelkedésre is szükség van, hogy meglegyen az ösztönző arra, hogy a tők ebbe az irányba menjen el, úgyhogy mi ebbe a sztoriba alapvetően hiszünk.
Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!